Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ismét szeretettel üdvözlöm Önöket, és hát immár belelendültünk az ezévi munkánkba, tanulásba, nyugdíjasok pedig otthon segítik családjukat. Mindnyájuk életén a Jóisten áldása legyen, és a szűzanya édesanyai szeretete kísérje életüket, munkájukat mindig. A mai alkalommal gazdasági kulcskérdésekről szeretnék beszélni, kulcskérdések és kilátások Európában. Szeretném megosztani Önökkel a gondolataimat a fejlődést meghatározó tényezőkről, Európáról egy áttekintő gondolatsort a történelemtől a gazdaságpolitikáig és a közös pénzügyekig, a Brexitről, ugye az angol kiválás hatásairól, de persze minden pontban arra gondolva, hogy magyar szemmel miként érinti ez Magyarországot, hazánkat, nemzetünket, a mi gazdaságunkat. Kérem szépen, azért az első kérdésnél, ugye a múltkor beszéltünk Magyarországról, magyar kilátásokról, gazdasági helyzetről, és hát a koronavírus többször érintettük. Azért hadd említsem meg most is, abból kell kiindulnunk, hogy Magyarországon is első számú kulcskérdésünk továbbra is a koronavírus, és ugyanez majd Európában is, hogy hogy lehet utazni, illetve milyen korlátozások maradnak fenn. Azt reméljük, hogy a járványhelyzet súlyossága az átoltottság növelésével együtt enyhül, és nyárra konszolidálódhat a helyzet. Minél fegyelmezettebb az életvitelünk, minél óvatosabbak vagyunk a kontaktusainkban, annál inkább csökkenthető a veszély. És nyilván különbözőek a vélemények, de sokan gondolják velem együtt úgy, hogy olyan jó este 8-kor otthon lenni, pláne szerető családi fészekben. Hol a boldogság mostanában, jól fűtött meleg szobában? Hát azt hiszem, Arany Jánosnak ez a vers részlete nagyon aktuális ilyenkor élem. Tekintsünk Európára. Az első gondolat az, hogy Európa földrajzilag voltaképpen majdnem, hogy egy kis félsziget, amely az óriási ázsiai kontinenshez kapcsolódik. Mégis Európa kulturális és civilizációs jelentősége rendkívüli, a görög kultúra, a római jog, a keresztény gyökerek, 2000 éves nagy kulturális áramlatok révén többször meghatározó, időnként döntő szerepet játszott Európa az emberiség haladásának élvonalában, vagy éppen az élén. A nagy földrajzi felfedezések után is Európa világpolitikai, világdimenziójú szerepet játszott, és a 19. században, 1820 után a világgazdaságban is vezető szerepet vívott ki magának. Jól tudjuk, hogy ez miként történt, pozitív és negatív hatásokkal, gyarmatosítással és egyebekkel együtt. Minden esetre a 19. és a 20. században több tragikus következményekkel járó hódító és hegemón kísérlet történt Európa erőszakos egyesítésére, amelyek szerencsére végül mindig kudarcot vallottak. Oswald Spengler körülbelül 100 évvel ezelőtt írta és jelentette meg híres a Nyugat alkonya című művét, amelyben 8 úgynevezett magas kultúrát, hát a fejlődés élén álló kultúrát definiált az emberiség történelmében. Ezek közül Európában a klasszikus görög-római civilizációt jelentette az egyik csúcsnak, és a másikat pedig Goethe nyomán a fauszti kereső ember civilizációját. A híres angol történész Toynbee 12 kötetes monumentális művet írt Európa és a világ történetéről, amelyben a történelemben 23 civilizációt különböztetett meg. Ennek az az érdekessége, hogy ezek a szerzők gondolatmenetükben arra építettek, hogy a fejlődést voltaképpen a kulturális és a civilizációs tényezők határozzák meg. Magam is azt gondolom, a mindennapi élethez fontos ugye a civilizáció, jó gépeink legyenek, nyomjuk a gombokat, és működik a szerkezet, de mégis a legfontosabb az emberi lélek, az emberi kultúra. És a kultúra fejlettsége, a kultúra minősége, a kultúrát megélő ember, amely egyben erkölcsös is, és erkölcsiséget képvisel, az fejlesztheti ki, viheti előre a történelmet. Ezt gazdasági szakértők, történészek, politikatudományi elemzők és az élet, legfőképpen az élet igazolja. Ami Közép- és Kelet-Európát illeti, a nagy kulturális áramlatokból sok-sok impulzust kapott, és maga is adott a világnak. Gondoljunk a Prágai Egyetem korai megalapítására, már 1348, Krakói Egyetem megalapítása 1364, Bécsi Egyetem 1365, és Nagy Lajos 1366-67-től működött igaz rövid ideig a Bécsi Egyetem. Tehát látjuk, hogy milyen összesűrűsödése volt a kultúrának és a kultúra pozitív hatásai kibontakozásának. Ezt most a történelmet nem szeretném úgy végigelmezni, mindig voltak nagy korszakok és olyan korszakok, amelyek erkölcsi és szellemi felemelkedéssel jártak, és párhuzamosan virágzott a művészet is. Gondoljunk a dunavölgyi népek művészeti kapcsolataira, gondoljunk éppen a közép-európai nagy kulturális központok kisugárzó hatására. Hadd említsem meg, hogy a nagy olasz egyetemeken, a Bécsi Egyetemen, a Krakói Egyetemen, a germán és itáliai fakultáson résztvevők után harmadik legnagyobb csoportot mindig a magyarok képviselték. Legyünk büszkék erre. Most kérném szépen, a szegénység és a szegénységből való kiemelkedés kérdése oly sokszor válságok idején mindig joggal előtérbe került. Gondoljunk kérném szépen a skandináv országok és Írország példájára, hogy van út a felemelkedésre. A 19. század végén ezek még szegény országok voltak. Finnország csak az első világháború után nyert el több száz éves állami lét hiánya után a függetlenségét, és fejlődött nagyon nagy mértékben, és felemelkedett. Ugyanígy Írországban még éhínség volt a 19. század végén, 20. század elején, és 2000-es évek elejére, az ezredforduló után nem sokkal már megelőzte átlagban Angliát is. És azóta is ez a helyzet. Persze a folyójövedelmek és a vagyon nagyon különböző. Az évszázados elszegényedés után a folyó havi évi jövedelmek hamarabb felzárkóznak, hát 200-300 év alatt felhalmozódott brit vagyonok, azok értelemszerűen, ha nem erodálódnak, nem herdálják el őket, akkor azok egy tartós vagyoni előnyt biztosítanak. De minden esetre a fejlődés útja, és a fejlődés, ha párosul egy észszerű takarékossággal, egy észszerű családi és nemzeti vagyongyarapítással, az infrastruktúrák, utak, vasutak, kikötők, víziutak kiépítésével, akkor a felemelkedés tartós lehet, és az előretörés is. A másik, hogy amikor Európa nagy korszakai voltak, akkor a nemzeti érdekek és a keresztény Európa értékrendje összetartozott, és ennek a felújítására lenne szükség ma is. Miért mondom ezt? Ha végig gondoljuk és térképre tekintünk, az Európai Unióban egyszerre létezik egy kelet-nyugati és egy észak-déli szakadék. A kelet-nyugati szakadék II. Világháború után 4,5 évtizedes kettéosztottság következménye lett Európában, és az észak-déli szakadék pedig éppen, hogy a gazdaságpolitikai irányításrendszerbeli különbségek, de a pénzügyi deficitek és a hitelező adós pozíciók eltérő voltából is adódik. Tudnilik, hogy a északi országok nettó hitelezők és a déli országok hosszú-hosszú idő óta nettó adósok. Ezen nem változtatott az euró sem, sőt, a közös pénz még inkább nyilvánvalóvá tette az előnyöket és a hátrányokat is. Nos, hát ezt a kelet-nyugati és az észak-déli szakadéknak a legyőzéséhez egy összetartó, felemelkedő Közép-Európa utat mutathat. Reméljük, hogy ezen az úton fogunk járni. Ehhez szabálykövető magatartásra, a jogrendszer betartására, a magánszféra és a tulajdon tiszteletének a becsületesen szerzett felemelkedés tiszteletére van szükség, és ugyanakkor, hogy a devianciák és az értékrend rombolása háttérbe szoruljon, illetve szorítsuk. Ha a kultúrákra tekintünk, az országok, nemzetek útját kulturális, civilizációs adottságok határozzák meg, a kultúrák pedig természetük szerint nagyon különbözőek. De ugyanakkor az értékrendi közösségben, Európa 2000 éves keresztény értékrendjében, és csak abban, úgy látom, és azt bizonyítja a történelem, csak abban egymásra találhatunk. Hírneves történészek és fejlődéskutatók szerint a fejlődés hosszú távon nem anyagi, hanem a szellemi feltételek és körülmények hatása, a kulturális civilizációs értékek és mozgatórugók határozzák meg. És az, hogy mi áll az emberek értékrendjének a csúcsán, mi mozgatja őket. Lassan-lassan, de reméljük, hogy erősödik az a felfogás éppen a válság hatásaként, és ezt látnám nagyon fontosnak 2021-ben és az ezt követő években is, hogy az anyagi javak gyarapítása nem lehet az ember értékrendjének csúcsán, mert nem elégíti ki az embert. Megnőtt a posztmateriális értékek szerepe, környezettudatosság, család szerepe, szabadidő társadalom és a tartalmas, emberhez méltó, felemelő munka igénye. Jól tudjuk, hogy mennyi ezzel ellentétes tendencia van, de mégis össze kell vetnünk, mégis tudatosan törekednünk rá, és a céltudatos, célját jól kitűző, terveit megvalósító ember a felemelkedés legfőbb tényezője. Most kérem szépen, mennyire adott egy út a történelemben, vagy mennyire választhatunk? Az út, ugye úgy mondja a történész szakma, hogy útfüggőség. Tehát, hogy a történelmi utak egy adott keretrendszerben adottak, és ugyanakkor az útfüggőség megléte mellett lényeges, hogy a nemzeti érdekviszonyok alapján, értékek alapján milyen utat választ a fejlődésre egy ország, vagy éppen egy egész térség, a gazdaságpolitikák tudatos alakítása, világos preferenciák kitűzése, lásd, családpolitika előtérbe helyezése, éppen leginkább Magyarországon, mozgástér tágítását szolgáló stratégia. Hát például az, hogy a nemzeti tőkeképzés, a felemelkedés, az oktatás minőségének biztosítása, javítása. Az integrációban nagy jelentőségű, egyre többet emlegetjük a fenntarthatóságot. Hát ez kell, ugye, hogy pénzügyi fenntarthatóság legyen, éppen hogy a megszerzett javak, a reálszféra, ezt többször említettük, ugye, és a pénzügyek rendben legyenek, tehát egy pénzügyi fenntarthatóság, kalkulálhatóság meglegyen. Na most a fejlesztési politikákban nagy szerepe van ugye a célszerűségnek, hatékonyságnak, és azt, hogy egyértelmű legyen az a közösségi és egyéni hozzáadott érték, amelyik bármely pénzköltés nyomán keletkezik. Magyarul nem kell minden egyes eurónak megtérülnie, gondoljunk arra, hogyha parkokat építünk, múzeumokat építünk, az nem közvetlenül térül meg, de megtérül a nemzetek kulturális felemelkedésében. A múltat tiszteld a jelenben, s tarts a jövőnek. A megszót tartsd meg, azt kihagyta Vörös Marti, de nagyobb mély értelme van ennek, tudnilik, hogy a megtartás, fenntartás és továbbépítés együttesen fontos. Magyarország sorsa, felemelkedése nagyban attól függ, hogy a műveltséget miként tudja gyarapítani, a morális helyzetet, a bűnözést mennyire tudja csökkenteni. Most nem csak arra gondolok, és nem is elsősorban, hogy örvendetesen csökkent, kétszámjegyűen csökkent a közúti balesetek száma, és különösen az emberéletet követelő közúti balesetek. A fegyelmezettség az fontos, az csak egy alap, de nem elebecsülendő alap, és ugyanakkor erre kell, hogy felépüljön egy társadalmi értékrend, amely az erkölcs előtérbe helyezésével az irracionalitás és a környezetrombolás ellen fellép. Hát látjuk, hogy a környezeti károk és környezetrombolás micsoda problémákat okoz szerte Európában, de magyar példákat is említhetnénk éppen a közelmúltból, ugye? Vízszennyezések, stb. Széles rétegek számára a válság nyomán megnőtt a munkanélküliség, a strukturális átalakulás kényszerei és a hazai tőkehiány és sokszor a felkészületlenség. Nos, hát ezt igyekszik egy jó gazdaságpolitika orvosolni a különböző országokban különbözőképpen, de az irány a jelenlegi gazdaságpolitikában fontos, hogy előtérbe helyezzük a munkahelyek védelmét, hát éppen a járvány pusztító hatásai miatt is. A szerkezeti átalakulás azt is jelenti, hogy a kevésbé sebezhető és otthoni termelés, hazai termelést preferáljuk amennyire lehet, persze a fejlődést hordozó például új villanytöltési autókkal együtt, amely egyben a környezetet is javítja. A hazai tőkehiányt csak lassan és fokozatosan tudjuk enyhíteni, abban a mértékben, amennyire a hazai tőkeállományt sikerül bővíteni, mégpedig nem mesterségesen, hanem valódi értékben a megtakarítások reál értékével együtt, illetve a vállalatoknak, ha módjuk van, újra beruházása. Reméljük 2021-ben enyhül a helyzet, hogy a vállalati pénzügyi nehézségek enyhülhetnek. Hát ezt a hitelmoratóriumok, a kedvezményes támogatási rendszerek szintén elősegítik. Ebben, ha Magyarországot összehasonlítjuk európai országokkal, akkor viszonylag jól állunk, csak az a helyzet, hogy a gazdagabb országoknak eleve nagyobb tőkeerő áll rendelkezésre, mint a szegényebb országok sokkal sebezhetőbbek. A felemelkedésre, amelyre mindnyájan törekszünk, és Magyarország céljai között is ugye kiemelten szerepel, hadd említsem ismét Finnországot, ahol a jó oktatás, a kiváló egészségügy, a szorgalom kiemelkedő szerepet játszottak abban, hogy az ország Skandináviában is jól szerepel, és Európában az élvonalban jár. A jelenlegi helyzetben a globalizáció negatív hatásai még inkább cselekvést igényelnek. A következő tendenciákkal kell most szembenéznünk, így a koronavírus válság alatt és utána is. A világpiacon a centrumországoknak, vezető országoknak egyre inkább ugye az olcsóbérű perifériával, a fejlődő országokkal és azok munkásaival kell versenyezniük, és ez nagyon megterheli a munkaerőpiacot. Ez konkrétan azt jelenti, már Európában is jó ideje, Nyugat-Európában már az 1980-as évek elejétől, hogy a munkavállalók nagy részének jövedelme reál értékben alig emelkedett, és relatíve csökkent a részesedésük százalékosan ugye a megtermelt összjövedelemből, a nemzeti összjövedelemből. Most ennek sok oka van, a globalizáció megsemmisíti a fejlettebb országoknak az előnyeit abban az értelemben, hogy nyomás, költségnyomás alá helyezi őket, magyarul olcsóbbá válnak a fejlődő országok termékei, és kiszorítják a fejlettebb országok drágábban termelt termékeit. A szolgáltatások egy részénél is érvényesül ez, gondoljunk különösen a mobil szolgáltatásokra, amely persze a fogyasztónak kedvező. Tehát a kép meglehetősen összetett. Egy következő fő problémája ugye a globalizációnak, amely éppen most a válság idején nagyon pregnánsan megmutatkozott. A tőke világméretekben szabadon mozog, igyekszik kikerülni az adókat és a szociális terheket. És ezt az Európai Unió sem tudja a világméretű határokon átnyúló tőkemozgást hatékonyan ellenőrizni, és főleg kordában tartani. Azok az országok, amelyek adócsökkentéssel igyekeznek kedvezőbb feltételeket teremteni, egy termelés barát politikát folytatni, és azáltal, hogy a foglalkoztatottság és a bérek révén legyen miből megvenni az embereknek a javakat. Ha munkanélküliként nincs elegendő jövedelmük, akkor miből vegyék meg? Egy következő tényező, hogy mindnyájan tapasztaljuk, hogy mára a politika rendkívüli mértékben professzionalissá vált, és a nem szakemberek, még ha idejük is lenne, de az sincs elegendő a tájékozódáshoz, és az egyre bonyolultabb folyamatok összefüggéseit átlátni és befolyásolni kevésbé tudják, annál inkább a média hatása megnőtt. Bárcsak, és nekünk ebbe is remélnünk kell, hogy a jó média és a becsületes ismeretterjesztés az is előre törhet, csak hát ugye a reklámok által és szponzorált nagy médiumok bizony nagyon erős hatást fejtenek ki, hát ezt tapasztaljuk a jelenlegi folyamatokban. A fejlesztés és a munkahelyeket kell elvinni az emberekhez, hogy ne ők vándoroljanak túlnyomó többségükben, kilátástalanul és reménytelenül a világban, megoldhatatlan konfliktusokat okozva. Hát ez ugye a demográfiával is összefügg, a munkaerő állománnyal, annak összetételével, korával, kor összetételével. Ennek majd a későbbiekben külön szenteljünk egy adást. Most csak annyit, ugye, hogy nagyon problematikus, ha elgondolkodunk rajta, hogy az Európai Unió, mint egy hivatalos tervként fogalmazta meg, hát egyelőre nincs elfogadva, de a koncepciókban és a publikációkban szerepel, hogy 34 millió idegent, 34 millió migráns szeretnének betelepíteni Európába. Na most kérném szépen, ez rendkívül tragikus hatással járna kulturális szempontból is, a képzettség hiánya szempontjából, a munkaerőpiac megterhelése szempontjából, hiszen milyen sok éppen a fiatalok között a munkanélküli, és ez tovább rontaná a helyzetet. Vagyis nem olcsó munkaerőt kell importálni, hanem éppen hogy a kereskedelem előnyei révén minden ország saját maga igyekezzék kibontakoztatni. Tehát a külkereskedelem egy célszövő és hasznos dolog, persze ott is van, hogy a helyben megtermelhető áruk és alapvető cikkeknek a több ezer kilométerre való szállítása környezeti terhet jelent, a teremtett világ rombolásához is hozzájárul, és főleg azokhoz a konfliktusokhoz, amelyek ma annyira kiéleződtek a világországai között. Tehát egy észszerű gazdaságpolitika révén kellene a népek haladásáért küzdeni. Ugye 1968-ban már Szent VI. Pál pápa publikálta, ugye megjelentette enciklikáját Populorum Progressio, a népek haladásáért. Hát ebben is már kifejtett azokat a szempontokat, amelyek ma, jelenleg 2021-ben is nagyon aktuálisak. A jelenlegi gondolatmenetben még arra szeretnék rámutatni, hogy a szociális Európa mennyire fontos és mennyire megvalósítható, és mennyire nem. Jacques Delors, az Európai Unió Brüsszeli Bizottságának elnöke vezette be az európai szociális modell fogalmát, és már 1989-ben sikerre vitte az alapvető szociális jogok közösségi chartájának elfogadását. Fontos tényező viszont, hogy a nagy jóléti ellátórendszereket nem az Unió kezeli, és a jóléti kiadásokat a tagországi költségvetésekből kell megvalósítani. A jövedelemegyenlőtlenségek sajnos nagyon megnőttek a legutóbbi évtizedekben. Drámai dolog, ha belegondolunk, hogy Európában is a leggazdagabb 1% a felhalmozott javakból mintegy 45%-kal részesedik, és kétharmad, a legszegényebb kétharmad pedig csak néhány százalékát birtokolja a javaknak. Most a jövedelem egyenlőtlenségek nem önmagukban ítélendők el, csak akkor, ha túlzottak, és ha nem a teljesítményhez kapcsolódnak, és akkor, hogyha aránytalanul nagyok a teljesítmény különbségekhez képest. Magyarul az embert kell előtérbe helyezni, az ember kibontakozását és az újraelosztásnak nem az egyenlősítésnek kell, hogy legyen a célja, hanem az, hogy az újraelosztás révén javítsa a szegény sorsok szociális helyzetét, az egészségügyi gondozási ágazatokat előtérbe kell helyezni, és azt, hogy a gazdasági kihívásokra megfelelő választ találjunk, vagyis erodálódtak a jóléti államnak az alapjai. Igen ám, de a jóléti állam nem a jólétet biztosító vagy a jólétet ajándékozó állam, hanem az emberek, egyének, családok, közösségek és vállalati szférában dolgozók és a nyugdíjasok számára is az emberi életet felemelő, az emberi élet jobbátételét szolgáló gazdaságpolitika a cél. A szociális politika és a szociális ellátórendszerek működtetése továbbra is a tagállamok feladata, és a nemzeti költségvetésében való előtérbe helyezésük a felemelkedés egyik fontos, a legfontosabbak közé tartozó tényezője. Előrelépés is van, most azzal fejezném be csak, hogy a munkajövőivel kapcsolatban az oktatás, képzés, továbbképzés, szakképzés színvonala és fejlesztése döntő jelentőségű. Megnéztem, hogy a 2000-ben 22% volt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Európában. Most 2020 végére körülbelül 37%-ra emelkedik az előzetes adatok szerint. És a csak alapfokú 8-osztályos végzettséggel rendelkezők száma aránya pedig 31%-ról 16%-ra csökkent. Nagyon sok függ attól, hogy ez mennyiben jelent minőségi javulást és az ember előrelépését önmaga, családja és a társadalom számára. Azt gondolom, hogy a cél ugye a hármas lehetőség közül föderáció, konföderáció és a nemzetek Európája, hogy valóban ezek a gondolatok is igazolják a korábban elmondottakat, hogy a nemzetek egymásra épülő együttműködése és a nemzetek Európájára van szükség egy negatív és romboló, értékvesztő Európa helyét az értékeket alapuló erkölcsiségben, keresztény szellemiségben megújuló Európa adhatja csak. Minél messzebb vagyunk ettől, annál jobban kell erre törekednünk. Célunk a minden kozmopolitizmustól mentes, mélységes emberséggel áthatott cselekvő az afiság legyen, amelyben egyúttal a keresztény Európa is újra önmagára találhat. Építsük ezt együtt. Legyünk mindnyájan ennek építői. Köszönöm a figyelmüket.
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrösi István közgazdász műsorát hallották.